Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Bestiális, kegyetlen, megátalkodott. Többféle kifejezés létezik az emberi gonoszság leírására. De ha az összes jelzőt összeszednénk, az sem lenne elég, hogy leírja a mai epizód szereplőinek ördögi mi voltát. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része. Benne egy sokak által kért hírhedt üggyel, a Pándi gyilkossággal foglalkozunk majd. Az epizód brutális jeleneteket tartalmaz. Meghallgatását csak és kifejezetten erős idegzetű felnőtteknek javaslom. A Pándi történet egy kicsiny, kárpátaljai faluban, Csapon kezdődik. Itt élte szegényes mindennapjait a Pándi házaspár, akik nagyon nehéz körülmények között nevelték gyermekeiket. 1927-ben született András fiuk, két bátyja és egy lánytestvére mellé. A szülők igyekeztek mindent megadni a kicsinek, de az első világháború utáni vérzivataros időkben ez korán sem volt olyan egyszerű. Sok munkalehetőséget nem találtak akkoriban. Így előbb az apa, majd az anya is börtönbe került lopás miatt. A gyerekeket teológiára járatták, hiszen a papoknak mindig volt egy kedves szavuk hozzájuk. És néha napján egy-egy tányér étel is jutott nekik. A fiúk közül végül csak a legidősebb, Pándi Sándor fejezte be a papi iskolát. Belőle hivatalosan is lelkész lett. Pándi András 1953 környékén kezdte meg segédlelkészi gyakorlatát Hajdúhatházán. Mivel nem végezte el az iskolát, hivatalosan csak mellékszereplőként lehetett jelen az egyházi szertartásokon. Hamarosan megismerkedett egy szemrevaló fiatal lányjal, Sőr és Ilonával, akivel később össze is házasodtak. A nőnek valószínűleg csak a férfi státusza lehetett imponáló, mivel a falubeliek visszaemlékezései szerint az akkor 26 éves fiatalember kellemetlen, mogorva alak volt, aki mindig csak azt hajtogatta, hogy egyszer úgy is elhagyja az országot és gazdag lesz. Pár év múlva a történelem viharos fordulatot vett, és kitört az 56-os forradalom, melynek leverését követően káosz uralkodott az egész országban. Ezt kihasználva Pándi feleségével, Bécs érintésével Bázelbe emigrált, ahol néhány hónapig a menekültek számára fenntartott gyűjtőtáborban élt. Itt ismerkedett meg Karl Barthal, az akkori idők leghíresebb protestáns teológusával. Pándi lehengerlő stílusával az ujjai köré csavarta a tudóst. Azt hazudta neki, hogy végzett lelkész, aki majd nyugaton próbál új életet kezdeni fiatal feleségével. Karl azonnal felajánlotta a segítségét, és csinos ajánló levelet is írt neki. Ezt követően Pándi a dokumentummal a zsebében érkezett meg Brüsszelbe 1957 tavaszán, ahol tárt karokkal várta a körülbelül 4000 főt számláló belgiumi magyar gyülekezet. A forradalmat követő időkben az országból elvándoroltak könnyen találtak második otthonra Nyugat-Európában. Már csak azért is, mert a menekülteken senki sem kérte számon a hivatalos iratok, igazolások vagy esetleg dokumentumok hiányát. Pándi, kihasználva a belgiumi magyarok hiszékenységét, könnyű szerrel válhatott szinte azonnal a Charleroi-ra, Wotersheim-ra és Lízsre is kiterjedő közösség lelki pásztorává. Az ezt követő 20 évben zavartalanul tetszelgett a református lelkész szerepében, annak ellenére, hogy hivatalosan sosem szentelték fel. Ez őt nem igazán zavarta. Lelkiismeret furdalás nélkül használta ki a hívek és a református közösség jóhiszeműségét. Az emberektől kölcsönöket csikart ki, amiket aztán sosem fizetett vissza. Az egyház belga és külföldi vezetésétől is folyamatosan támogatásokat igényelt, melynek nagy részét zsebre tette. Egy ismerőse így jellemezte. A pénz volt az istene. Ismertem a presbitereit, akik elmondták, hogy örökösen adakozásra szólította fel a híveket. Árvák könnyeit, özvegyek sóhaját, betegek testamentumát csalta ki, s tette pénzé. Kölcsönöket vett fel, többnyire papír nélkül, s aztán durván elzavarta a hitelezőt, sőt, megszégyenítette a többiek előtt. Pándi mindennek ellenére egyre több befolyásra tett szert. A Bethlen naptárban, mint a belgiumi magyarok oszlopa szerepelt. Ám bármennyit is harácsolt össze, pénzésége csillapíthatatlan maradt. Jól tükrözi manipulatív személyiségét az, hogy meggyőzte feletteseit, hogy mikrobuszt kell neki vásárolni, hogy mozgó istentiszteleteket végezhessen az egyház közösség teljes területén. Parkolókban tartott urvacsorákat, és fizetség ellenében feloldozta a bűnös lelkeket. Biztos vagyok benne, hogy ezek az Isten tiszteletek véletlenül pont egybeestek a családi kirándulásaikkal. Nevetni fogtok, de még azt is sikerült elérnie 1972-ben, hogy dr. Szekeres Attila, a brüsszeli protestáns teológiai fakultás professzora és több prominens egyházi személy jelenlétében felszenteljék a mozgó templomnak kikiáltott mikrobuszát. Pándi különleges hatással volt az emberekre, főleg azokra, akik közel álltak hozzá. Mindig elérte, amit akart, még ha az épp ésszel nézve teljes képtelenség volt is. Lyukat beszélt az emberek hasába, és elhitette velük, hogy minden, amit ő mond, az úgy is van. Noha hivatásában egy sikeres, nyitott szívű embernek látszott, a magánéletében egy kegyetlen és rideg ember volt, aki családját beteges kontroll alatt tartotta. Emellett a végletekig igénytelen is volt, nem fürdött. Test hajlatait csak egy vizes szivaccsal dörzsölte át. Ecet szagú pulóverét pedig évekig hordta. A pénz volt az ő mindene, nem a higiénia. Ám ez még csak a kisebbik gond volt vele. Feleségétől, Sőrés Ilonától három gyermeke született. Ágnes, Dániel és Zoltán. Ők már mint Brüsszelben látták meg a napvilágot. A legfiatalabb megszületése után a nőt, aki három gyermeket szült neki, mindenki előtt megszégyenítette, amikor azzal vádolta, hogy megcsalja őt. A közösség természetesen a fedhetetlen életű lelki pásztor mellé állt. Pedig Ilonának sem ideje, sem alkalma nem lett volna három kicsi gyermek mellett arra, hogy kicsapongjon. A legkisebb gyerek éppen egy éves volt, amikor kimondták a válást. Ilona a két kicsi fiúval elköltözött Pánditól. A családi házban ezután csak az apa és a legnagyobb gyermeke, Ágnes maradt, aki ekkortájt 9 éves volt. És innentől kezdődtek el a borzalmak. Tényleg csak az hallgassa tovább, akinek ehhez van gyomra. A válás után az apa úgy közeledett éppen serdülő kislányához, mint egy szerelmes fiatal. Bókokkal halmozta el, cirógatta, teljesen a bűvkörébe vonta Ágnest, aki szó szerint beleszeretett saját apjába. Majd később ténylegesen is a szeretőjévé vált. A férfi azt mondta a lánynak, hogy az általa biztosított testi kapcsolat szükségszerű a havi ciklusa beállításához. A kislány pedig elhitte, hiszen az anyja nem volt ott, hogy megcáfolja ezt a teljes képtelenséget. Pándinak nem volt azonban elég, hogy saját kiskorú gyermekét rontotta meg. A 70-es években létrehozta az YDNAP alapítványt, Pándi név visszafelé olvasva, melynek a célja tehetséges, ifjú reformátusok támogatása volt a tanulásban. A terv, ha mondhatjuk így, zseniális volt. A szervezet nevében Temérdek pénzt vett fel, melynek nagy részét a saját zsebébe tette. A következő években 3 ingatlant is vásárolt Belgiumban. Emellett tucatnyi fiatal fordult meg a kezei között, akiken kiélhette beteges vágyait. Nem tudni pontosan hány tanulóval fajtalankodott, de biztos vagyok benne, hogy sokan lehettek. Ez azonban még mindig nem volt neki elég. A pénz mellé Pándinak igazi nőre is szüksége volt. Vagy inkább nőkre. A fajtalankodás vagy a mikrobuszos istentiszteletek mellett szabad idejében Harmattas néven apró hirdetéseket adott fel magyar újságok társkereső rovataiban. A jelige pedig ez volt, európai nászút. Ez már így önmagában nagyon visszataszító, ám ha elolvassuk a hirdetés szövegét, attól egészen biztosan felfordul a gyomrunk. Mi nem dohányzunk. Középkorú férfi vagyok gyerekkel. Olyan asszony keresek, aki nem dohányzik, és gyerekei vannak, mert házamat gyerek hangokkal akarom megtölteni. Szeretem a gyerekeket. Az események tükrében utólag már elborzasztó és undorító ez a pármondat, de akkor még nem sejtett senki semmit. A jómódú, kedves lelkész a vasfüggönyön túli magányos anyák számára maga volt a megváltás. Sorra kapta a leveleket, csak úgy özönlöttek hozzá a nők. Szinte mindig akadt olyan elvált, elhagyott, vagy csak nehéz helyzetben lévő anya, aki azért vállalkozott a belgiumi útra, hogy találkozzon és együtt lehessen a lányát egyedül nevelő, köztiszteletben álló lelkipásztorral. Azt, hogy konkrétan hány nőt csalt magához, nem tudni pontosan. Bármennyi levelet is kapott, hosszú távon senki sem felelt meg az elvárásainak. Ám nem ez volt a legnagyobb problémája Pándinak. A református egyházban folyó pénzügyi és erkölcsi garázdálkodása egyre több hívőnél verte ki a biztosítékot, és panaszuk eljutott a legfelsőbb méltóságokhoz is. Az ügyeket kivizsgálták, melyek végeredményeképpen 1978-ban a lelkész úr kénytelen volt lemondani tisztségeiről, de a gyerekekről nem. A továbbiakban ugyanis vallás tanítással foglalkozott. A sok nehézség miatt úgy döntött, kicsit hazautazik Kárpátaljára, és kiszellőzteti a fejét. Ekkor meglehetősen sok időt töltött itthon is, főként Szabolcsban. A dolog egészen jól sült el, mivel megismerkedett egy 3 gyerekes anyával, Fintor Edittel. Az asszony fejét pillanatok alatt elcsavarta, és rávette, hogy térjen haza vele Belgiumba. Ez azonban akkoriban nem úgy ment, mint manapság, hogy felülsz a repülőre, és másfél óra múlva Brüsszelben landolsz. Pándi komoly tervet készített, hogy újdonsült asszonykáját és lányait megszöktesse. Megrendelésére egy barkasszal csempészték át őket a vasfüggönyön túlra. Ráadásul az ördögi lelkész a papírmunkára is nagyon ügyelt, és olyan dokumentumokat szerzett be, melyekkel a lányok apjának alkalmatlanságát tudta igazolni. A nőt aztán végül feleségül is vette, majd hamarosan megszületett 2 közös gyermekük, az ifjú András és Réka. Pándi álma valóra vált. A 80-as évek elejére az 50 fölötti férfinak két nőtől összesen 5 saját gyermeke született. Vegyük is sorra, kik is voltak a Pándi ház lakói, mert könnyű elveszíteni a fonalat. Az első házasságából Ágnes, a nagylány. A második házasságából a 3 nevelt lánya, Tímea, Tünde és Andrea, plusz az ő anyjuk Edith. És végül 2 legkisebb gyermeke, Réka és az ifjú András. A háza immáron tele volt gyerekekkel, ám a kacaj és a vidám zsivaj elmaradt. Az egyik lány azt mesélte, hogy apja minden nap protestáns vallási könyveket olvasott sötét, ablaktalan dolgozószobájában, melynek egyetlen villanykörte adott némi pislákoló fényt. Sosem kért, mindig követelt. Faragott székében terpeszkedett. Mi, gyerekek, ilyenkor csak a földre ülhettünk. A Szent Lélek beszél rajtam keresztül, jelentette ki. A felesége mellett rendszeres nemi életet élt Ágnessel, de nem tudott, és valószínűleg nem is akart parancsolni pedofil vágyainak. A kislány mellett nevelt gyermekét, Tímeát is zaklatta, és többször meg is erőszakolta. Ennek eredményeként a fiatal lány teherbe esett. Majd 84 novemberében megszületett fia Márk, a saját nevelőapjától. Ágnes, aki az édes lánya volt, olyannyira agymosottként élt, hogy a leány anya Tímeában vetélytársat látott. A feszültség egyre fokozódott benne, ezért 85-ben végzetes lépésre szánta el magát. Egyik nap azzal hívta szobájába Timit, hogy pénzt találta tapéta alatt. A gyanútlan lány bement a szobába, és lehajolt, hogy megnézze a kincset. Ám ekkor Ágnes többször lesújtotta fejére az előre oda készített vascsővel. Az ütések szerencsére nem voltak elég erősek, így a vérző lány még idejében el tudott menekülni támadója elől. Innentől fogva azonban az élete folyamatos rettegésben telt. Nem volt mit tennie, záros határidőn belül elköltözött, vagyis inkább megszökött a rémségek házából. Egészen Kanadáig menekült, ahol névházasságot kötött kint élő nagybátyjával. Csak hamar a nevét is megváltoztatta, majd az a költözött Magyarországra. És milyen jól tette! Pándi és lánya ugyanis 3 alkalommal is Kanadába utazott, hogy megtalálják és elhallgattassák a lányt, mint a férfi pedofil hajlamainak élő bizonyítékát. Az eddig is rémisztő, sötét történet ezek után váltott igazán véressé. Tímea menekülése ugyanis fordulatot hozott Pándiék életébe. A lány még Kanadából 1986-ban levelet írt anyjának, melyben elárulta, hogy fia valójában András gyermeke. Fintor Edith felháborodásának hangot adva számon kérte a férjét tettei miatt, és feljelentéssel fenyegette. Ám Pándit nem ijesztették meg holmi rendőrségi ügyek, sőt, hamar rájött, mi lehet a megoldás szorult helyzetére. A pedofil apa hűséges szeretőjéhez, Ágnes lányához fordult. Elmondta neki, hogy második felesége nem érdemli meg, hogy közöttük éljen. Elárulta őket, és tönkre akarja tenni az idilli családi életüket. Ezért hamarosan cselekedtek is. Az apa-lánya páros valamilyen módon először arra kényszerítette a nőt, hogy írjon egy levelet, melyben közli Kanadában élő lányával, hogy a szégyen teljes ügy miatt elhagyja a férjét, és Németországba költözik másik, Andrea nevű gyermekével. Ezzel a levéllel a nő gyakorlatilag aláírta saját halálos ítéletét. 1986. július 31-én megtörtént az első gyilkosság. Ágnes egy kalapáccsal úgy fejbe verte az asszonyt, hogy az azonnal meghalt. A vértől csöpögő szerszámot ezután Pándi kivette lánya kezéből, és éppen a szobájában pihenő Andreára támadt. A fiatal lánynak esélye sem volt. Nevelő apja bezúzta a koponyáját, és addig folytatta a brutális ütlegelést, míg az ki nem lehelte lelkét. Ezután az áldozataikat a pincébe cipelték, és megkezdték a nyomok eltüntetését. Ágnes feladata volt, hogy kiszedje a belső szerveket, majd azokat néhány saválló zacskóba tették, és leöntötték őket egy erősen maró anyaggal, úgynevezett klínesztel. Ezt a folyadékot az eldugult lefolyók tisztításához szokták alkalmazni, mert jól oldja a zsíros konyhai maradékokat is. A fiatal nő a borzalmas tetthez csak konyhai eszközöket használt, így meglehetősen nagy erőre volt szüksége ahhoz, hogy felnyissa a testeket és kivágja belőlük a szerveket. Miután végzett, Pándi feldarabolta az immáron üres áldozatokat, és a közeli mészárszékre vitte a darabokat. Ezt követően másnap az egyetlen megmaradt nevelt lányával, Tündével Németországba utazott, és a megölt asszony levelét feladta saját címére. Ironikus módon 1986. október 8-án még fel is jelentette a már feldarabolt asszonyt, hogy az elhagyta a családját lányával együtt. A horrorisztikus események azonban ezzel nem értek véget. Két évvel később, 1988-ban Pándi elindította az örökbefogadási procedúrát, hogy nevelt lányát törvényesen is magához láncolhassa. Ez szemet szúrt Ilonának, az első feleségnek, és hamarosan nem tetszését fejezte ki az üggyel kapcsolatban. Ugyanígy vélekedett Pándi első házasságából származó két nagyfia is, akik ekkortájt az anyjukkal éltek. Az első esetből tanulva a férfi úgy gondolta, ezt a kis nézet eltérést is könnyedén orvosolni lehet. Megkérte hát hűséges ágyasát és egyben lányát, Ágnest, hogy vásároljon egy gépkarabélyt. Hogy az hogyan tudta ezt kivitelezni, azt nem tudom. Amint beszerzésre került a fegyver, ment is a telefon az egyik nagyfiúnak, Dánielnek, hogy szeretettel várják egy jó hangulatú családi vacsorára. Mondanom sem kell, hogy nem ért jó véget a történet. Az asztalnál ülve Ágnes egyszer csak előrántotta a fegyvert, és közvetlen közelről fejbe lőtte saját testvérét. A testet bevonszolták a szobába. Ezután telefonáltak a szintén Brüsszelben élő anyjának, Ilonának, aki Ágnesnek is az anyja volt, és közölték vele, hogy Dániel nem érzi jól magát. Át kéne szaladnia, hogy megnézze, mi van vele. A nő azonnal a Pándi házba sietett. Alig tette be a lábát az ajtón, lánya őt is közvetlen közelről fejbe lőtte. A legfiatalabb testvérével, Zoltánnal néhány héttel később végeztek. Mivel a fiú nem hitte el az apja meséjét, hogy az anyja és bátyja külföldre mentek üdülni, aggódni kezdett. Neki is ment a meghívó, hogy várják szeretettel egy vacsorára. A fegyver újra elsült, és immáron a család ötödik tagja is holtan terült el a lakáspadlóján. A testeket a szokásos módszerrel tüntették el. A lágy részeket savban oldották fel, a többit pedig feldarabolták, és a közeli vágóhíd állati csont és múcsing darálójába dobták. Ezek után igazán boldogan teltek a párocska napjai. Nagy egyetértésben nevelte apa és lánya a kicsiket, akik a férfinak gyermekei, Ágnesnek pedig féltestvérei voltak. Velük élt még a meggyilkolt második feleség lánya, Tünde is, akit a szörnyetek gyakran meg is erőszakolt. Az akkor 17 éves lány borzasztó lelki és fizikai állapotban volt. Egyre nehezebben viselte a folyamatos bántalmazásokat. Az akkor már jócskán 60 év feletti Pándi ezért úgy döntött, ideje kicsit frissíteni a család összetételén. Ágnest és a két kicsit, Rékát és Andrist nyaralni küldte a tengerhez, így kettesben maradhatott a kamasszal. Amikor a családtagok visszatértek, már csak a férfit találták a lakásban. Tündének nyoma veszett. Ágnes nem sokat kérdezősködött. Pontosan tudta, hogy mi történt. Az addig nagy mennyiségben tárolt Kleenest készlet ugyanis kissé megfogyatkozott. Neki elég volt ennyi is, hogy tudja, Tünde soha többé nem tér vissza. A következő 3 év sem hozott meg nyugvást a kis családnak. Ugyanis Romániában kitört az 1989-es forradalom. Ennek következtében Pándi alapítványán keresztül rendszeresen árva gyereket költöztetett román területekről a saját brüsszeli házába. A névszava későbbi tudósítása szerint senki sem tudta, mi történt ezt követően a gyerekekkel. Ekkor tájt környékezte meg az apa, Rékát is. De emellett más probléma is adódott. Ágnes mindenkire, aki csak megközelítette az apját, féltékeny volt. A dolog 1992-re annyira elhatalmasodott rajta, hogy egy heves vita után feljelentést tett a belga rendőrségen. Elmondta, hogy apja folyamatosan molesztálja. Továbbá megemlítette azt is, hogy 6 rokonának nyoma veszett az elmúlt években. A nőt kihallgatták. A vallomását 7 hosszú órán át mondta el. Miután végeztek, nem sokkal később beidézték az apát is. Azt hinnénk, hogy végre itt van ennek a borzalmas történetnek a vége. De nem. Pándi minden színészi képességét bevetette, és elmondta, hogy nagyon sajnálja, hogy a lánya ilyen sokáig rabolta a rendőrség idejét, de abból, amit állít, semmi sem igaz. Előadta, hogy Ágnes egy szekta tagja lett, akik kimosták az agyát, elméje elborult, és így akar rajta bosszút állni. Az alakítása Oscar-díjas lehetett. Felfoghatatlan módon az ügyet ejtették, a papírokat pedig az irattár mélyére tolták. A történethez hozzátartozik, hogy ez már a második ilyen eset volt. Ugyanis egy Pándit jól ismerő, holland lelkipásztor, Adries den Broeder Magyarországon járva, teljesen véletlenül találkozott Fintor Edit, a második feleség, akit meggyilkoltak rokonaival, akik évek óta nem hallottak a nőről. A lelkipásztor magánnyomozásba kezdett, majd a meglehetősen gyanús körülményeket írásban jelezte a belga királynőnek. Az eltűnések miatt hivatalos vizsgálatot kérő levél eljutott ugyan az igazságügyminisztériumba, de nem történt semmi, és az aztán már soha többé nem is került elő. Talán nem is hibáztathatjuk a hatóságokat. Pándi a végletekig óvatos és ravasz volt. 1992 után házat vásárolt Dunakeszin, és egyre több időt töltött Magyarországon. Idejéből éppen kitelt, hogy névtelen leveleket írjon az eltűnt családtagjait kereső Interpolnak és a belga hatóságoknak. Ezekben a levelekben ismeretlenek arról számoltak be, hogy találkoztak valahol Pándi eltűntnek hitt családtagjaival. Képzeljétek csak el, amikor az Interpol értesítette a családapát, hogy nincs miért aggódnia. A rokonai élnek és virulnak, valahol Franciaországban, vagy éppen Amerikában. de voltak ennél betegebb dolgai is. Éveken át bérelt fel fiatal statisztákat Magyarországon, természetesen az YDNAP alapítvány pénzéből, hogy eljátsszák fiai és nevelt lányai szerepét. A megjátszott találkozásaikról még videófelvételeket is készített, bizonyítva, hogy mindenki jól van. Jogosan hitte azt, hogy megúszhatja mindazt a borzalmat, amit elkövetett. Ám élt a 90-es években Belgiumban egy másik szörnyeteg is. Ő Mark Dutroux. A pedofil férfi és bandája rendszeresen erőszakolt és ölt meg fiatal gyermekeket. Akkoriban nagy erőkkel folyt a felkutatása, melynek következtében az ország területén működő több bűnszervezetet is felszámoltak. Mindenkit elővettek, akinek valaha is köze volt gyermekbántalmazáshoz vagy eltűnésekhez. Így jutottak el Pándi nevéhez is. A belga ügyészség újra nyitotta a korábban lezárt vele kapcsolatos aktáit. Majd 1996-ban megkereste a magyar rendőrséget is, hogy nézzenek már utána a rokonok eltűnésének. A hazai rendőrök nem tétlenkedtek, csak hamar megindították a nyomozást, és szép sorra kerültek elő az aggasztóbbnál aggasztóbb bizonyítékok. Még a statisztákat is megtalálták. Ez már elég volt ahhoz, hogy jelezzék a belga kollégáknak, valami történt Pándiéknál. Sajnos azonban a belga rendőrség annyira el volt foglalva a másik pedofil felkutatásával, hogy csak jóval később álltak neki az ügy felgöngyölítésének. Rossz nyelvek szerint akkor kezdték el komolyan venni az esetet, amikor Mark Dutroux ügye befulladt. A belgák már szinte tüntettek egy kis igazságszolgáltatásért. Így jobb híján a Pándi ügyet húzták elő a kalapból, hogy eltereljék a közvélemény figyelmét. Következő évben, 1997-ben újra kihallgatták Ágnest, aki addigra még rosszabb állapotban volt, mint 1992-ben. Ezért a vezető nyomozó engedélyezte, hogy a nő összeszedje a gondolatait, és fél órát sétáljon a városban. Mikor visszatért, részletes és felkavaró vallomást tett. Bevallotta az összes gyilkosságot. A rendőrség végül 1997. október 17-én vette őrizetbe Pándi Andrást 6 személy meggyilkolásának gyanújával. Brüsszeli házának átvizsgálását azonnal megkezdték, de az nem vezetett eredményre, vagyis nem pont úgy, ahogyan szerették volna. Pincéjében csupán 7-8 középkorú nő csontjait és fogait találták meg a nyomozók. Vélhetően azon 40-50 éves asszonyok földi maradványait, akiket Pándi még a 70-es években az újsághirdetésekkel csábított Romániából és Magyarországról nyugatra. A meggyilkolt családtagoktól egyetlen csonkszilánkot sem találtak a belga rendőrök. Noha centiről centire átvizsgálták az egész ingatlant. Eközben Pándi hol kenet teljesen, hol gúnyosan tagadott mindent, és ragaszkodott ahhoz a meséjéhez, hogy két felesége és 4 gyermeke elhagyták, és a világ különböző pontjaira költöztek. Nem sokkal ezután megkezdődött a tárgyalás. Ám semmi kézzel fogható sem volt az ügyészség kezében, pusztán Ágnes vallomása. Az előzetesben ülő férfi meg volt győződve, hogy bizonyítékok hiányában felmentik. Szerencsére a bíróság Ágnes szavait elegendőnek találta, és 2002. márciusában Pándit végül életfogytiglani letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Ágnes sem úszta meg. Az elkövetett borzalmakért 21 évet kapott. A nőt 2010-ben feltételesen szabadon bocsájtották a Bruggi börtönből, és engedélyezték számára, hogy a környék egyik apáca zárdájába költözzön be. Mai napig ott él, jelenleg 65 éves. Korábbi rabtársa könyvet írt a beszélgetéseikből, amiből kiderült, hogy Pándi először 13 évesen parancsolta lányát az ágyába. Pándi András 2013. december 23-án az árkájában halt meg. 86 évet élt, és ebből 77-et teljes szabadságban. A brüsszeli házat, amelyben az embertelen borzalmak történtek, 2013. januárjában lebontották. A Dunakesziben található ingatlant benőtte a gaz, és egy jogi vita miatt még mindig gazdátlanul várja jobb sorsát. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A Bűntények podcastet és vele együtt a részhez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok Facebookon és Instagramon. Ha lehetőségetek van rá, támogassatok minket Patreonon. Linkek a leírásban. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.